első korintusi levélhez, a 7. fejezethez. Légy szíves. Félbehajtuk ezt a fejezetet, innen folytatjuk majd a 17. verssel, de előtte imádkozunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy Te vagy a szeretet Istene, Uram, és minket is szeretsz. Uram, kérlek, hogy nyisd fel a szemünket ma, hogy lássunk lelki szemekkel, Uram, hogy értsük, hogy mit akar mondani a lélek nekünk, a gyülekezetnek. Imádkozom, hogy lássuk azokat a lelki dolgokat, amiket elénk teszel ma az igédben, Uram. És hadd gondolkodjunk arról érett keresztényként, Uram. Hadd épüljön be az életünkbe. És Uram, mi azért jöttünk, mert vágyunk rád, szeretnénk veled lenni, szeretnénk hálát adni neked, hogy Te egy nagy és különleges Isten vagy, hogy Te vagy alfa és omega, Te vagy a kezdet és a vég, hogy szent Isten vagy, Uram, és méltó minden dicséretre. Uram, rázd fel minket, Uram, és vigyél mélyebbre, Isten, a Te dolgaidban. Vágyunk veled élni, Uram. Köszönjük, hogy ebben az új életben minden rólad szólhat, és kérjük is, hogy elfelé terelj minket, Uram. Ebbe az irányba segíts minket ma is, és így mi várunk rád, Uram, és várjuk, hogy megáldj minket Jézus nevében. Amen. Na, a 7. fejezettől a korintusi levél az olyan témákat vett fel, amiben Pál válaszolt kérdésekre. Ugye emlékeztek, mondtam, hogy Pál ugye írt leveleket gyülekezeteknek, előfordult, hogy gyülekezetek is írtak leveleket Pálnak. A korintusi gyülekezet írt egy levelet Pálnak, amiben kérdéseket tettek fel. És ezekre a kérdésekre látjuk itt a válaszokat. Ugye az első ilyen volt az első 9 versben a házasság és az egyedülállóság témája. Utána a 10-től a 16. versekig volt szó arról, hogy mi van akkor, ha egy hívőnek nem hívő társa van. És az egész, ezek a kérdések abból a dilemmából fakadtak a korintusiak számára, hogy nem igazán látták, hogy mi lehetne a leglelkibb állapot számukra. Azt gondolták, hogy házasnak lenni lelkibb, valaki azt gondolta, hogy nem, aki nem házas, az a lelkibb, ha valaki él házas életet házasságban, az a lelkibb, ha valaki egyáltalán nem megtartóztatja magát, az a lelkibb. És így ilyen, ezzel birkóztak, és Pál helyre rakja ezeket a témákat, ezzel kapcsolatos válaszokat látunk itt. Nézd meg, a 17-es verstől folytatjuk. Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelem minden más gyülekezetben is. Ugye a Korintusban az volt a gond, hogy a házaspárok arról gondolkodtak, konkrétan a házaspárok kapcsán, hogy talán azzal tennénk jobbat, azzal tudnánk Istennek tetszőbb életet élni, hogyha elválnánk, gondolták. Vagy hogyha házasságban maradunk, akkor egyáltalán nem érintkeznénk testileg. Ilyen kérdésekre válaszolt korábban Pál. És az egyedülállók azt gondolták, hogy hát ha én egyedülálló vagyok, akkor nem tudok Isten tetszésére érni. A házasok azt gondolták, hogy ha házas maradok, akkor nem tudok Isten tetszésére. Mindig volt valami más állapot, ami felé vágyódtak. És Pál ezzel kapcsolatban válaszolt, és ez az igevers, ez mintha általánosan fogalmazná meg, amit eddig az első 16 versben mondott, és így hangzik, hogy egyébként mindenki úgy éljen, ahogyan az Úr megadta neki most. Amiben éppen vagy, mondja nekik Pál, abban, amiben Isten elhívott és most vagy, maradj abban. És ezt így rendelem nem csak itt, hanem más gyülekezetekben is, mondja Pál. Ez az első alkalmazása ennek, amit látunk, az, hogyha valaki házas, nem házas, egyedülálló, özvegy vagy elvált, és éppen ebben az időszakában van az életben, akkor maradjon meg ebben. Isten ebben az élet szakaszában is tud munkálkodni. Valahogy néha azt gondoljuk, és lehet, hogy a korintusiak is így gondolkodtak, hogy hát Isten jobban tudna az életemben munkálkodni, vagy én jobban tudnék Istennek élni, hogyha nem ott tartanék, ahol most. Hanem ha már házas lennék, vagy ha nem házasodtam volna meg, vagy ha újra házasodnék, vagy mit tudom én, le tudunk gyártani különböző elméleteket, és Pál azt mondja, hogy ez nem igaz. A mostani nap, a mostani időszakodban jár Istennel. Írja a korintusiaknak, maradjatok meg abban, amiben vagytok, és éljetek Istennek most. Ebben az állapotban. Mindenki úgy éljen, ahogy Isten megadta neki, írja Pál. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy téves módon házasodtak, és, vagy hogy Isten hozott nekik egy jobb társat, és Pál apostol egy kicsit leüti ezeket a forró szíveket, és azt mondja, hogy nyugi, maradj ott, ahol éppen vagy, ahova Isten vezetett. Valaki azt mondja, hogy ő hibázott, hogy és azért tart itt. És én azt gondolom, hogy sosem azzal kapcsolatos birkózásra hív Isten, hogy a múltnak a dolgai felett valahogy agonizáljunk. Pál apostol mondta, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. Nem, igazából új múltat nem kapunk Jézusban, hanem kapunk egy ígéretes, reményteljes jövőt. És élhetünk a mai helyzetünkben, ami még a következménye is lehet egy rossz döntésnek, a mai időszakban Isten áldásában és Isten munkájában. Egy elhamarkodott döntésben is, ha valaki így lépett bele a házasságba, élhet Isten áldásai között. Élhet Isten munkájában. Ezért mondja Pál, hogy maradj ott, ahol most vagy, és élvezd Isten munkáját. Élj neki. Van ennek egy szélesebb alkalmazása is, mert nem csak a házasságra vonatkozhat, hanem bármilyen állapotában, amiben vagyunk az életünkben, majd mindjárt kifejtem, élhetek Istennek. Egy veszélyes gondolkozás az, amikor úgy gondolkodunk, hogy másnak könnyebb Istennel járni, mint nekem. Nem tudom, hogy te szoktál-e ilyen gondolatokat legyártani a fejedben, lehet, hogy nem tudatosan, valaki ezt lehet, hogy tudatosan is csinálja, hogy bezeg neki sokkal könnyebb Istennel járnia, mert neki nincs ez, vagy neki van az, neki ez megadatott. Igazából ez nem egy igaz gondolat, ez egy hamis gondolat. Annyira közel megy bárki közülünk Istenhez, amennyire akar. Isten nem fogja azt mondani, hogy áll, ne gyere közelebb, vagy olyan körülményeket teremteni az életében, ami akadályoz őt, hogy közel jöjjön. Házas valaki? Élhet Istennek. Valaki nem hívő társ mellett házas? Élhet abban is Istennek. Elvált valaki? Vagy egyedülálló? Élhet abban Istennek. Özvegy valaki? Élhet abban Istennek. Isten vágya mindig ez számunkra, hogy a mai napban éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Az ördög meg elhiteti, hogy te akkor tudnál Istennek élni igazán, hogyha ez meg az, meg akkor meg ekkor, hogyha ezek megváltoznának, és igazából nem. Az ördög becsap minket, hogy akkor fogom tudni Istent szolgálni majd, hogyha leérettségizek. Na akkor. Vagy hogyha megkapom azt a fizetésemmel, és na majd akkor. Hogyha végre meg lesz a diplomám, hogyha férnél leszek, vagy ha házas leszek, vagy ha megszületik a gyermekem, na majd akkor, akkor. De igazából ezek ilyen illúziók. Isten a mában hív minket arra, hogy keressük az ő országát. Ne hitess el az ördög egyikünkkel sem, hogy valaminek meg kéne változni, hogy mi odaszán keresztény életet élhessünk. Persze minden döntésünknek következménye van, de annak is következménye van, amikor Istent keressük, mert akkor a kapcsolatunk mélyül vele. Amiben ma vagy, mondja Pál, maradj meg abban, és abban jár Istennel. És Pál példákat is mond a 18-as verstől. Körülmetéletlenül hívottad el valaki? Ne tüntess el a körülmetéletlenül... Na, igen, fölveszem, nem tudok ilyen távol olvasni. Körülmetéletlenül hivatatott el valaki? Ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Itt konkrétan ugye azt mondja, hogy körülmetélés és körülmetéletlenség. Itt nem a fizikai állapotról beszél, hanem ugye voltak körülmetéletlenek, a pogány származású hívők, és voltak körülmetéltek, a zsidó származású hívők. És azt mondja, hogy mindegy, hogy zsidó származású hívő vagy, vagy pogány származású hívő vagy, élj Istennek. Egyik sem előny vagy hátrány abban, hogy ma Istennek élj. És érdekes ez, hogy hányszor gondolunk mi úgy a családunkra, a neveltetésünkre, azokra az állapotokra, amiben felnőttünk, hogy hát ezen nem segít ma, hogy Istennel járjak. Pedig Pál apostol azt mondja, hogy ezek nem befolyásolják. Ha valaki zsidó háttérből jön, ha valaki pogány háttérből jön, a hátterünk nem befolyásolja azt, hogy ma én Istennel járhassak, hogy Isten mellett döntsek. Nyilván a hátteremnek kihatása van az életemre, ez biztos, hogy így van. De a döntéseimet attól függetlenül meghozhatom Isten felé, Isten irányába. És ugyanez igaz a házasságra. Ezt analógiaként mondja arra, hogy valaki házas, vagy nem házas. Hát mind a kettő élet Istennek. Nézd meg a következő példát. 21. vers. Rabszolgaként hivattál-e? Ne törődj vele, hanem ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga, az Úr felszabadítottja. Hasonlóan szabadként elhívott Krisztus szolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek szolgái. Itt a következő példa, az, hogy valaki rabszolga, vagy szabad. Abban az időszakban, amikor Pál ezt a levelet írta, a római birodalom lakosságának majdnem a fele rabszolga volt. Ez egy nagyon elterjedt forma volt. Voltak rabszolgák, akik gályákon dolgoztak, voltak, akik földművesek voltak, voltak, akik tanították a gyerekeket. Sokféle fajta foglalkozásban lehettek, de azt mondja Pál, hogyha szolgaként hivattál el, akkor maradj meg abban. Ők is gondolhatták rabszolgaként, ó, ha szabad lennék, akkor élhetnék Istennek. Bárcsak felszabadítanának. És Pál apostol azt mondja, nem, ha ebben hivattál el, te rabszolgaként értél meg, akkor ebben élj a keresztényként. Ha felszabadulhatsz, hogyha eljött a szabadság, hát élj a lehetőséggel, írja Pál. De ha ebben maradsz, ebben is teljes mértékben keresztény életet élhetsz. Figyelj, halld meg ezt, amit ez fontos, hogy mit nem mond Pál. Azt nem mondja Pál, hogy ahol vagy, ott fogsz életed végig is maradni. Ezt nem mondja Pál. Csak néha becsapjuk magunkat azzal, hogy valaminek el kéne jönnie. Be kéne csapnia a nagy villámnak, hogy én Istennek élhessek. Hát igazából nem. A mi szívünknek kell odafordulni Istenhez. Szolgáld Istent, ahol vagy. Ezt erre emlékeztet itt Pál engem. Ne gondold, hogy valahol máshol, valakivel máshol jobban tudnád szolgálni Istent. És így folytatja, mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan szabadként elhívott Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. Áron vétettetek meg, mondja Pál. Én azt gondolom, hogy ez egy jó emlékeztető. És ne engedd így el a füled mellett, hogy igen, ezt már annyiszor hallottuk. Áron vétettünk meg az életünk Istené. Nem úgy váltott meg minket Jézus a rabszolgapiacról, hogy kifizette az árat értünk, és azt mondta, hogy Tamás, ahova mész, azt csinálsz, amit akarsz, na, szavasz. Hanem megváltott a rabszolgasságból, de magának vett meg. Megvett áron azért, hogy én az övé legyek. Nem azért, hogy mostantól én azt csináljam, amihez kedvem van, hanem hogy az övé legyek, arra váltott meg. De igazából ez a szabadság. Nem az a szabadság, hogy én azt csinálok, amit akarok, hanem hogy abban élek, amit ő szánt nekem. Áron vétettünk meg. Így vásárolt meg. És azt mondja még itt Pál, hogy ne legyetek ezért emberek rabszolgái. Ma nincs rabszolgatartás hivatalosan. Egyéb formái vannak egyébként, most inkább nem mennék arra, de szerintem nem arra gondol itt Pál a fizikai rabszolgasságra, hogy ne legyetek emberek rabszolgái. Nem egy politikai deklarátumot tett, hogy le a római birodalommal, ne legyen senki rabszolga. Itt arról beszél, hogy ne legyünk lelkileg rabjai semminek és senkinek. Megdöbbentő, hogy hány olyan ember van, aki hajlandó megengedni az életében, hogy lelki rabja legyen valaki másnak. És hány olyan ember van, aki hajlandó mások felett lelkileg uralkodni. De érdekes, hogy van ilyen típusú ember, aki akar mások felett lelkileg uralkodni, és van olyan ember, aki akarja, hogy felette lelkileg uralkodjanak. Szinte keresi ezt a dominanciát, és Pál apostol azt mondja, hogy ne legyetek emberek rabszolgái, ti az Urat követitek, ti az Urat szolgáljátok. Az életetek bármilyen helyzetében, akár ha rabszolga vagy, mondja Pál, akkor is legyél szabad arra, hogy te az Urat szolgálod. Egyszer egy vezető mondta ezt, és nagyon érdekes volt hallani ilyen megfogalmazásban. Azt mondta, hogy én bárkit követek, aki Jézus után megy, de senkit nem követek, aki nem Jézus után megy. Na ez az, ha valaki az Urat szolgálja. Szabad. Ő nem embereket követ, hanem Jézus Krisztust. Szabadság körülményektől, szabadság háttértől, szabadság élethelyzettől arra, hogy Istent szolgáljuk. Tudod, hogy ma semmi, de semmi nem akadályoz minket abban, hogy kiteljesedjen a keresztény életünk. Sem az életkorunk, sem a keresztény érettségünk, sem a családi állapotunk, sem a fizetésünk, sem a bankszámlánk állapota nem korlátozza azt, hogy közelebb vonuljak Jézus Krisztushoz. És azt mondja itt Pál a 21. versben, hogy mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. Hadd mondjak még valamit, ami lehet, hogy meglepődsz. Isten a legjobban ma tud téged használni. Bennem ez egy becsapás volt. Én azt gondoltam, hogy hát nekem még érettebbnek kell lennem, még egy csomó mindent meg kell ismernem, hogy Isten tényleg használhasson. De nem. Isten ma tud engem a legjobban használni. Mert ha ma nem engedem, hogy használjon, az az idealizált állapot, majd ami egyszer eljön, nem jön el. Isten mindannyiunkat ma tud a legjobban használni. Megengedjük Istennek, hogy az életünk erről szóljon. Mi az, ami megzavar téged abban, hogy neki élj? Mi az, ami hátráltat téged abban, hogy Istennek égő szíved legyen? Van ilyen dolog esetleg? Lehet, hogy az örömök az életben. Lehet, hogy a szomorúságok. Lehet, hogy a sport. Lehet, hogy úgy gondolsz az iskolára, hogy hát ez nem enged engem Istennek én. Lehet, hogy a munka. Lehet, hogy a vágyaid. Lehet, hogy a házasságodra nézel így. Lehet, hogy az egyedülállóságodra. Istentől sosem jön olyan áldás, ami őtőle vonna félre minket. Ha van az életünkben olyan, ami akadályozza azt, hogy ne éljünk, az biztos, hogy nem így találta ki. Istentől nem jön olyan áldás, ami minket akadályozna abban, hogy közelebb menjünk hozzá, ami félre vonna tőle. Van olyan dolog, ami zavar most abban, hogy ne élj. Mindjárt beszélünk erről a végén, mert szerintem elég sok emberben ilyen furcsa gondolat, hogy mit jelent Isten szolgálni. Mit jelent neki élni? Szeretnék erről majd a végén mondani valamit, de addig nem hozom fel. Ha azt mondja itt Pál, hogy mindenki maradjon meg abban, amiben elhivatott. Ez nem vonatkozik a bűnre. Itt Pál nem azt mondja, hogy ja, jó, hát most ebben a bűnös szokásban voltál, most tudod, mit most maradj meg benne. Tehát így nyilván a bűnre nem érti ezt Pál. Tehát inkább a körülményekre és az élethelyzetre gondol. Hogyha vannak olyan dolgok, amik nem összeegyeztethetők azzal, hogy hívők vagyunk, és olyan dolgok vannak az életünkben, erre nem mondja Pál, hogy maradj meg abban. Ez világos. Efézusban, amikor megtértek a hívők, és nem azonnal, évekkel később döbbentek rá, hogy olyan dolgok vannak az életükben, amik nem összeegyeztethetők azzal, hogy ők hívők, és elégették a könyveiket. Emlékeztek? Nagy mágiát raktak a varázslás, meg ilyen mágiával kapcsolatos könyvekből, és elégették azt. Mert mondták, hogy ennek nincs helye az életünkben. Azokban nem maradtak meg, de ha valaki nős, házas, nem hívő felesége van, nem hívő férje van, valaki maradjatok meg abban is, égjetek Istennek ott, abban az állapototokban, azon a helyen. Na itt a 25. verstől egy újabb kérdésre felel Pál. Azt mondja, hogy ha jodonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Tehát nem tudjuk, hogy mi lehetett a kérdés. Ez kicsit béna, mert ugye az a levél nincs benne, amire Pál válaszol. Mi lehetett a kérdés? Hát valószínűleg az, hogy mi a helyzet az egyedülállókkal, Pál, a hajadonokkal. Ez más fordításban azt jelenti, hogy szűzek, akik nem házasok. És aki valaki olvassa ezt, lehet, hogy az jut eszébe, hogy ja, hogy ez nem is az Úrtól van. Mert itt Pál valami tanácsról beszél. Itt nem csökken az ihletettség szintje. Azt úgy jó tisztázni. Tehát itt csak arról beszél Pál, hogy itt élethelyzetekről beszélünk, és ezt még mindig a Szentlélek ihlette, amit én most mondani fogok, mondhatnánk ilyen formában is. Tehát így jó odafigyelni rá. De ez nem egy univerzális parancs, mert Pál élethelyzetekről beszél. Nem lehet azt mondani, hogy ezt így kell gondolkodni, és nincs más eset. Föltették valószínűleg azt a kérdést, hogy az egyedülállóknak jó megházasodni? És Pál válaszol arra, hogy igenis, meg nem is. Hadd magyarázzam el, hogy miről beszélek. Nincs egy válasz, amit így rá lehetne húzni erre a helyzetre. Ezt kell válaszolni. Nem, azt mondja, hogy a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitert érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez van kötve. Bocs, feleséghez vagy kötve, ne keres válást, feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Mi tehát az alapelv? Már az előbb kimondta Pál, jó az embernek úgy maradnia, amiben éppen van. Ha valaki egyedülálló, ne kajtasson azért, hogy találjon valakinek magának egy társat. Ha valaki házas, akkor ne azon igyekezzen, hogy ne az legyen. Jobb, hogyha úgy maradsz, amiben vagy, írja Pál. Ne siessd el a változást. Figyelj, egyedülállók. A szívem a tiétek. 27 évig egyedülálló voltam. Most már nem vagyok. Azt mondja Pál, hogy ne siessd el a változtatást. Ez nem azt jelenti, hogy 25 éves korig, nem. Csak hogyha egyáltalán, hogy ne gondolkodj úgy, hogy ebből az állapotomból ki kell törnöm. Mert a jelen állapotban is megélhetek minden teljességét az Istennel való kapcsolatomnak. És Isten az, aki elhozza az időszakokat az életemben, az egyedülállóság áldását is, és a házasság áldását is. És mennyivel izgalmasabb ezt így megélni, hogy azt mondhassam, hogy hát igazából én nem ezen gondolkodtam, de Isten úgy érzem, hogy felkavarja a szívemet erre. Ez sokkal izgalmasabb, nem? Amikor ezt Isten csinálja. Hogy ne igyekezzetek változtatni a jelen helyzeteteken, ez egy jó tanács. Ne küzdj azért, hogy abból kikerülj. Van egy ilyen gondolkodás, és azért mondom nem hívők, hogy tudom, én is onnan jövök, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb. Hogy ó, bárcsak. Ez az elmélet nagyon sokakat befolyásol. És az a furcsa, hogy sok egyedülálló így gondolkodik, hogy ó, bárcsak házas lennék. És sok házas úgy gondolkodik, hogy bárcsak egyedülálló lennék újra. Ne siessd el a változtatást. Oké? Legyen ez egy olyan dolog, amiben Isten vezet téged. Mind a kettőnek van előnye és hátránya, barátom. Nincs ilyen ideális állapot az életben. Mind a kettőnek van előnye és hátránya. Pál apostol beszélt ezekről. Amikor benne vagyunk, akkor könnyen figyelünk inkább csak a hátrányaira a dolgoknak. Van előnye a házasságnak és hátránya. Van előnye az egyedülállóságnak és hátránya. És Pál itt elmond valamit, ami segít látni a nagy képet, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt így mondja. Nézd meg, azt mondja Pál. Úgy tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, mint van 26. vers. Na, erről fogalmunk nincs, hogy ez mi. Mi az a küszöbön álló megpróbáltatása? Lehet, hogy Korintusban volt egy ilyen üldöztetés a keresztények ellen, vagy valami nehézség, ami eljött, és Pál azt mondja, hogy mivel ez itt van már kanyarba, figyelj, jobb lesz, hogyha megmaradsz abban, amiben vagy. Nem próbálsz hirtelen változtatni. Ennek a fényében jobb úgy gondolni a házasságra, hogy van előnye, és jobb úgy gondolni az egyedülállóságra, hogy van előnye. Mondok egy példát rá. Az egyedülállóságnak az üldöztetésben elég sok előnye van. Jelen helyzetben, Irakban, Szíriában üldözik a testvéreinket. És az életük van veszélyben amiatt, hogy hívőnek vallják-e magukat. És nem tudom, hogy te bele tud-e gondolni magad ebbe a helyzetbe, én néha így igyekszem, mi lenne, ha ez én ott élnék, ott kéne magam kereszténynek vallani, és nagyon szeretném azt mondani, hogy bátran úgy állnék eléjük, hogy öljetek meg, vagy vágjátok le a fejemet, de én nem tagadom meg Krisztust. Én őszintén remélem, hogy ezt tudnám mondani ebben a helyzetben. De egész más lenne a pálya, hogyha azt mondanák, hogy a gyerekeim élete van veszélyben, a feleségemet bántalmaznák, erőszakolnák meg, csak tagadjam meg Krisztust, és megússzák. Na, ez egy más helyzet. Nem is akarom belegondolni. Ezért mondja Pál esetleg, hogy a küszöbön álló megpróbáltatások miatt jobb nektek. Egyedül állok, hogyha egyedül állok maradsz, és a házasoknak, hogy jobb, ha abban maradsz. Mert ha végül ez jön el, akkor a családodnak szüksége van rád. Akkor maradj meg abban, ha ekkor ér az üldöztetés. Nézd meg a 28-as verset velem. De ha megnősülsz, nem vétkezel. Ezt így aláhúzzák, srácok. Ha férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ez egy alapelv, nem egy dogma. Ha mindenki így gondolkodna, kihalna a gyülekezet. Értitek? Soha nem házasodna senki, nem születnék gyerekek. Legalábbis belülről nem nőne a gyülekezet. Ez egy alapelv, nem egy dogma, amit Pál mond. Később mondja, hogy ha valaki odaáll elé, hogy meg akar házasodni, akkor házasodjon meg, mondja neki Pál. De a saját állapota miatt Pál előnyben részesíti az egyedülállóságot. Olvass egy kicsit Pál életéről az abcselből, hogy miket élt át a missziós útjai során. Hogy ott volt börtönben, hajótörés szenvedett, hogy megostorozták, hogy lázadások voltak, hogy kiűzték városokból, volt, amikor halálra kövezték. És így el tudod képzelni, hogy ott lett volna a felesége meg a gyerekei ott mellette, miközben ezeket átéli. Pál azt mondja, hogy én a saját állapota miatt, a saját élethelyzete miatt, én jobbnak tartom, hogy egyedülálló vagyok, mondja ő. De azt is fontos hangsúlyozni, hogy az egyik állapot az nem lelkibb, mint a másik. Akár házas, akár egyedülálló. Mindenki éljen a saját ajándéka szerint. Ezt korábban is mondtam már Pál. Van egy hívő csoport ma, akik úgy vallják, hogy ha valaki igazán lelki akar lenni, az soha nem házasodhat meg. Én nem tudom, hogy ezt honnan szedték. Annyira egyértelmű, amit a Pál apostol beszél, ez szerintem nem igei. 29. verset így folytatja Pál. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott, ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Erről érdekes lesz beszélni. És akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. Pál azt mondja, hogy a hátralevő idő rövid. Én nem tudom, te hogy állsz ehhez, amikor ilyet hallasz. Szerintem akkor is, meg most is vannak ilyen reakciók, hogy Pál apostol, így miről beszélsz? Ezt 2000 éve leírtad, és még azóta is ketyeg az óra. Mi az, hogy az idő rövidre szabott? Ezt nem gondolod komolyan, apostol úr? Az idő rövidre szabott. Pál apostol arról beszél, hogy az idő rövid, ne eresszük mélyre a gyökereinket itt a világban. És mindjárt beszél róla, hogy ez mit jelent. Amiről Pál beszél, az teljes összhangban van azzal, amit Jézus is mondott. Ez nem Pál fura gondolata volt, ezt Jézus is mondta. Így hangzik a Máté 24:44. Ezért legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondolnátok. Legyetek készen. Az idő rövidre szabott. Én azt gondolom, hogy minden korban, legyen az az első század, az ötödik, a tizedik, vagy a 21. század, az az ember él megfelelő módon, aki az Isten várakozásában él, hogy ő visszatér, hogy Jézus visszajön. Ez a hely, erre tanít minket Jézus, erre tanít minket Pál. És az idő rövidre szabott, ezért kész kell állnunk. Jézus jöhet bármikor, ez az egyik tény, és emiatt kell készen állnunk. De, mondok valamit, ha Jézus nem jönne vissza, míg élünk, akkor sem tévedtünk nagyot, ha úgy éltünk, hogy várjuk őt. Mert ezzel a fajta hozzáállással élt keresztény élet formálja át a szívünket úgy, hogy Istennek égő szívvel tudjunk élni. Érted ezt? Tehát várjuk Jézust, mert bármikor jöhet, de ha nem jön még, ha még 100 évig nem jön, és mi már a sírban leszünk, és elragadtatunk, föltámadunk, kicsit zavar, keverem itt a dolgokat, akkor sem fogjuk a mennyből úgy tekinteni, hogy mekkora kiszúrás volt, öcsém. Hát Tamás így beetetett minket, hogy várjuk Jézust, közben nem történt, tehát ez egy kész átverés volt. Nem, mert az az ember, aki így várja Jézust, tud úgy élni, ahogy igazából a szíve mélyén vágyik rá, hogy Istennek tudjon élni. Mert a gyökereit akkor nem ereszti mélyre a világban. Melyik lenne az átverés, hogy Jézus nem jött időben, vagy hogy Istennek égő szívvel értés? Melyiket tekintenéd úgy? Szerintem ebben nincs átverés. Az idő rövidre szabott. És hogyha ma úgy keltünk föl, hogy Jézus akár ma is jöhet, akkor ez a napunk nagyon máshogy fog telni. Ha nem így keltünk föl, akkor mondjuk a holnapit kezdhetjük úgy, hogy lehet, hogy Jézus ma jössz. Az idő rövidre szabott. Dávid írja a Zsoltárok könyvébe, hogy Uram, te arasznyivá tetted csak napjaimat. Mint a lehellet, csak annyit ér. Ezek gyorsan mennek, és az Úr közel. Az idő rövidre szabott. Ez a szó, hogy rövidre szabott, ez azt jelenti, hogy föltekerni. Amikor mentek a hajó kikötőbe, most nyáron voltunk a Balatonon, Sárival vitorlázni, ugye a családdal, akkor mentünk a kikötő felé, akkor föltekerték a vitorlát, és onnantól kezdve motorral ment be a hajó a kikötőbe, mert nem várják meg, hogy a szél kilökje a vitorlást a partra. Föltekerik a vitorlát, amikor látják, hogy közel van a kikötő. És erről beszél Pál, hogy amikor látod, hogy közel a megérkezés, akkor készülj rá, készülj fel. Az idő rövidre szabott. És ennek fényében mondja, ez pedig azért mondom, testvéreim, 29. vers második fele, hogy ezek után, akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Férfiak, Isten azt mondja, hogy hétvégén el lehet menni a meccsre, lehet menni horgászni. Nem, ez nem, valószínűleg nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy a férfi ember, ha házas, úgy éljen, hogy így ignorálja a családja. Nem, ez biztos, hogy nem ezt jelenti. Ne hanyagold el a családodat. De arra bátorít minket, hogy mérjük föl, hogy úgy éljünk, hogy az idő rövid. A házasságunkat is így éljük meg. Én nem akarok megbántani senkit, nem ez a szándékom, nem is azért mondom. Nagyon örülök annak, hogy a családról, a gyerekekről sok szó esik manapság a gyülekezetekben, meg sok könyvet írnak erről, de azt is látom, hogy ez egy bálványá tud válni. amikor már minden arról szól, hogy a családunk az Istennek a legfontosabb, és én nagyon fontosnak tartom a családomat, meg a gyermekeimet. De nem ezen keresztül akarok látni mindent az életemben. Mert Isten engem váltott meg, meg külön a Sárit, meg külön a gyermekeimet, meg minden egyes embert. És a család az egy nagyon fontos terület az életünknek, amikor abban az időszakában jársz. De ne legyen ez a jó dolog bálványá, hogy minden erről szól. Hogy Istennek csak az a fontos, hogy a családunk rendben legyen. Nem, ennél Isten még több dolgot szeretne. Észre tudod venni te is akár a saját életedben, hogy jó dolgok, amiket Isten jó dolgoknak szánt, mennyire átbillenve, mennyire bálványá tudnak válni számunkra. És néha komoly, komoly figyelemmel jár, hogy ne engedjünk dolgokat, jó dolgokat bálványá válni, amik irányítanak minket. És pont Istentől vonnak félre, akivel azzal meg akart áldani. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha nem volna az az övék. Az idő rövid, Pál apostol azt mondja, és én azt olvasom ki ebből, hogy ha valaki sír, az ilyen úgy, mintha nem sírna. Ha örül, mintha nem örülne, hogy nem kell, nem minden az, ami a pillanathoz. Nem minden az érzelmek, meg a beteljesülés, meg a hangulatok, hanem Isten országa egy örökkévaló ország. Nem kell belemerülnöm az érzéseimbe, a gondolataimba. Isten az érzéseket áldásként adta. Ez tiszta sor, de nem állhatnak ezek az útjába annak, hogy én Istennek éljek. Most éppen annyira jól érzem magam, vagy éppen annyira rosszul, mert mindezekben én lehetek Istené, a szívem éghet Istenért. Valaki vásárol. Pál apostol azt mondja neki, hogy ez a világ el fog múlni, itt olvasok a 31. versben. Nehéz ezeket a dolgokat megtenni, nem? De jó emlékeztető ez Páltól, hogy az idő rövid. Így folytatja. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket, aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokat törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is. Aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ez pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy feltehetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Itt Pál visszatér a témához, amiről beszélt, az egyedülállóság, és azt mondja, úgy jellemzi az egyedülállóságot, hogy kevesebb zavaró tényezőben él az, aki egyedülálló, hogy Istennek éljen, mint az, aki házas. Ezt nehogy megsértődj, hogy zavaró tényezőként említette a társadat, de nem ez a célom, hanem maga Pál apostol mondja, hogy aki nem házas, az osztatlanul könnyebben tud élni, mint az, aki házas. És azt mondja itt a 32. versben, hogy aki nőtlen, az Úr dolgaival törődik. Nyilván ez egy ideális állapot, ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki nőtlen, Isten dolgaival törődik, ez az ideális állapot, aki egyedülálló, annak több ideje van, több lehetősége van Istennek élni. És az abból az időből Istennek adni, önteni a saját életét Isten dolgaiba. Hány egyedülálló közülünk, nem kell feltenni a kezed, de na, ha valaki egyedülálló, mások kérdezem meg, hogy ne érezzétek magatokat zavarba. Ha egyedülálló vagy, így gondolsz az egyedülállóságodra? Hogy micsoda lehetőséget kaptam osztatlanul Istennek adni magamat. Mert kevesebb zavaró tényező van az életemben. Szoktál így gondolni az egyedülállóságodra? Vagy csak a hátrányait látod éppen? Mert sokkal több időd van, mintha házas lennél. Sokkal több energiát tudsz fordítani Isten dolgaira, mintha házas lennél. És én nekem az a fura, hogy mégis sok egyedülálló, és úgy mondom, mint aki a te cipődben járt a pár évvel ezelőtt, sok egyedülálló elvesztegeti ezeket a lehetőségeket. Hogy olyan helyre önti magát, ami végül nem az Istennek való életet szolgálja. Figyelj, nem az a célja az egyedülállóságnak, hogy ne legyen benne kikapcsolódás és szórakozás. Nem erről beszélek, de az egyedülállóság egy nagyon különleges időszaka annak, hogy sokkal kevesebb zavaró tényező mellett adjuk magunkat Istennek. Érted? Érted ezt így? Remélem, hogy segítek, hogy így tekints az egyedülállóságodra, ahogy Pál is itt vezet minket. Lásd ezt most áldásnak. Így 33. versben Pál azt mondja, hogy aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogy legyen tetszésére a férjének. Feleségek, legyetek tetszésére a férjeteknek. Ez így helyes. Nem mondja Pál azt, hogy ez így rossz lenne, ez ennek a dinamikája. Ez így működik, ha valaki megházasodik, ez megosztottságot hoz egy bizonyos szempontból, mert meg akar tetszeni akar a férjének, és tetszeni akar Istennek is. De éljetek az örökké valóságnak. Ez mindenre vonatkoztatja Pál. Az idő rövid. 35. versen így folytatja. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Miért beszél erről ennyit Pál? Gondoltam, hogy miért rágjuk ezt ennyit, Tamás? Azért, ez a lényeg, e felé megy Pál, hogy fedhetetlenül, osztatlan szívvel élhessen mindenki Istennek. Nincs itt szó szerint ez így kimondva, nincs ilyen igevers, ne szembesíts vele, hogy Pál nem is mondott ilyet, de figyelj, mert ez átjön ebből, amit Pál mond, hogy az élet nem a romantikus szerelemről szól, nem ez a lényeg az életben, hanem ezt messze túl haladja fontosságban az én Istennel való kapcsolatom. Ezt így Pál nem mondja itt, nem állítja a kettőt mérlegre, de nem ez jön vissza ebből, amit Pál mond. Az Isten tetszésére élt élet, az sokkal fontosabb. Pál, amikor összefoglalta a törvényt, azt mondta, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, és házasodj meg. Nem, hanem mintha szeretnénk, hogy még mondjon valamit, de ennyit mond, hogy ez a lényeg, szeresd az Urat a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagad. Ebben áll a törvény. Annyira vágyom, hogy osztatlan szívem legyen Isten felé. És amikor megházasodtam Sárival, én nagyon elkezdtem szeretni Sárit, azóta is szeretem, és az az érdekes dolog, hogy amikor Isten felé osztatlan a szívem, akkor sokkal könnyebb szeretnem Sárit is. Megjöttek a gyerekek, sorban, 4 van, amikor csak a Márkó volt, azt hittem, hogy nem fogom tudni a másodikat úgy szeretni, mint a Márkót, és képzeljétek, tudtam. És minden gyerekemet szeretem. Én nem tudnék választani, hogy melyike. Márkó néha provokál, hogy na, melyikünket szeretsz jobban? Téged! Öcsém, csak hagyjál már! Nem, én nem szeretem egyiket jobban, mint a másikat. De akkor tudom őket szeretni osztatlan szívvel, amikor Istent szeretem osztatlan szívvel. Amikor vigyázok, hogy jó, most egy kicsit Isten is szeretem, de azért... És ezt így nem kell ezen gondolkodnom. Mert Isten azt mondja, hogy teljes szívemből szerethetem őt. És a többi dolgot ő elrendezi a szívemben. Ez annyira jó így. Egyedülálló tesók, lássátok kincsnek a mostani időszakot. És kérdezzétek meg Istent, hogy hogyan önthetnétek magatokat Isten dolgaiba. Múlt héten több szó volt a házasokról. Ha nem hallottad azt, akkor hallgass meg. Itt Pál többet beszél a nem házasokról. Ha nem lennék házas, elhiheted nekem, én is szeretnék most, akkor házas lenni. Egyszerűen nem ciki ez, hogy én szeretnék megházasodni. Pál nem állítja mérlegre ezt, hogy az lelkibb, aki nem akar, vagy aki... Csak a maga helyzete miatt azt mondja, hogy én örülök, hogy nem vagyok az, mert jobban tudom önteni magam Isten dolgaiba. De ha valaki meg akar házasodni, házasodjon meg. Nézd a 36. vers, mindjárt befejezzük, ne féljetek. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon lányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Itt a következő kérdés, valószínűleg megkérdezték Pált, hogy mit csináljak a lányammal, ha még mindig egyedülálló. Abban az időben a szülők döntötték el, nagyban a szülők döntötték el, hogy kikivel házasodik. Néha lezsugázták ezt ilyen 3-4 éves korban. És azt mondja, hogy ha valaki tisztességtelenül bánik a hajadó lányával, ez azt jelenti, hogy ha nem akarja férjhez adni, az már ott öregszik meg mellette, és azt mondja, hogy de hát így, akkor adja férjhez, hogyha a lánya meg akar házasodni, akkor adja férjhez, nincs ezzel semmi gond. És így folytatja, aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy dönt szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Ezért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Sehol nem mondja Pál, hogy az egyik vagy másik rossz lenne. Csak azt mondja, hogy megházasodni jó, De ha valaki ebben az időben azt mondja, hogy én még inkább egyedül állok, jobb. Itt a jó és a jobb közötti különbséget vázolja fel, érted? Szóval, hogy ne érezd rosszul magad, ha egyik másik helyzetbe találod magad. Az asszony köti, a törvény köti, amíg él a férje. De ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar. De csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad, hiszen pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. Itt van az utolsó kérdés mára. Megkérdezték Pált az özvegyekről, és azt mondta Pál, hogy vagy azt kérdezték Pált, hogy özvegy vagyok, lehet-e újra házasodni? A válasz az, hogy igen, de az Úrban. Mit jelent ez, hogy hívő társat válasz magadnak? Gondold át, hogyan lépsz. Mielőtt elengedlek titeket, még egy dolgot szeretnék mondani, amit így ígértem közben, mert néha elég furcsa gondolatok vannak a fejünkben arról, hogy mit jelent Istent szolgálni. És nem olyan rég hallgattam egy bibliaórát, amiben Isten nagyon szólt hozzám, és erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. Lapozzatok a Lukács 7-be egy pillanatra. Lukács 7, a 36. verstől. Ebből az előző fejezetből, amit az 1 Korintus 7-ből így átvettünk, a lényeg ez, hogy az Urat szolgált attól függetlenül, hogy milyen állapotában vagy most az életnek. Ahol éppen tartasz. De figyeld meg, hogy milyen képet kapunk itt az Isten felé való szolgálatról. Lukács 7.36. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Jézus. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáért, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondanid való nekem? Ő pedig így szólt, Mester, mond. Van valami mondani való neked? Ő pedig így szólt, Mester, mond. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szerette őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolgatni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsájtatik, meg kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsájtattak a bűneid. Itt az a helyzet, amit látunk, van egy farizeus, akit Simonnak hívnak, meghívja Jézus saját házába. És nem tudjuk pontosan Simon indítékát, hogy miért hívta meg Jézus, de nem imádja, nem üdvözli, nem ad neki semmit, hanem meghívta. Szinte azt látjuk, mintha ilyen egyenrangú partnerként meghívta volna. Tudod, hogy gyere is, töltsünk időt. Ez a Simon egy farizeus, egy szolgáló. És néha azt gondolom, hogy ez a képünk az Istennek való szolgálatról, mint ez a Simon, hogy hát ő egy a templomba jár, ismeri az igét, szolgál sok mindennel, be van osztva, dolgai vannak a gyülekezetben, a templomban, úgymond. De ez a Simon, ott van Jézus a házában, de nincs közössége Jézussal. Neki van egy merev vallásossága, sok mindent csinál Jézusnak, vagy sok mindent csinál az Úrnak, de nem ismeri fel, hogy Jézus ott van az ő házában, a mindenható Isten. Nincs imádat, nincs közösség. És amikor ott vannak így a ketten az asztalnál, bejön egy asszony, egy paráznanő, egy bűnös asszony, szó nélkül elkezdi tenni ezt a dolgot, amire készült, kibontja a haját, abban a kultúrában a nők nem mutatták meg a hajukat, csak a férjüknek. Csak annak a férfinak, akinek az életüket odaszánták, hogy hűségesek lesznek hozzá életük végéig. Ez az asszony kibontja a haját, a könnyével mossa Jézus lábát, olajjal keni meg, és a hajával törli. Egy bensőséges imádatot látunk itt. És Simon miközben ezt nézi, így megfogalmazza magában, hogy Ez a Jézus egy, nem is tudja, hogy ki ez a nő, ha tudná, hogy ez az asszony bűnös. Én annyira hálás vagyok ezért a mondatért, mert én is bűnös vagyok. És így látom, hogy Jézus hogyan fordul bűnösökhöz. Megszólítja Jézus Simont, szeretnék neked mondani valamit. És ez a kemény Simon végre mond valami jót, mester, mond, már mesternek szólítja. És mond neki egy példázatot, Jézus, melyik volt a hálásabb, akinek 500 dénárt engedtek el, vagy 50-et? Hát nyilván azt, akinek többet. Helyesen ítéltél, Simon. Ez az asszony ott volt Jézus lábánál, neki nem volt tele a napi rendje azzal, hogy mennyi mindent csinált a templomban. Lehet, hogy az írásokat se ismerte. De imádta Jézust, mert megbocsájtottak a bűnei. Találkozott egy olyan emberrel, aki méltó rá, hogy imádja. Hogy az életét letegye előtte. És nagyon őszintén, nagyon spontán a szívét hozza Jézusnak. És ez a kenet, ez a drága alabástrom, ez az ő mátka pénze volt, amit egész életében gyűjtött arra, hogy majd annak a férfinak adja, aki a társa lesz. És ezt a kincset odaadja Jézusnak. Imádja Jézust. Fenntartások nélkül. És Jézus nem jön zavarba tőle. Simon jött zavarba tőle, aki ezt a fajta imádatot már lehet, hogy rég nem ismerte. Én kicsit azon a helyen találtam magam, mint Simon. És nem tudom, hogy te is akár ilyen helyen találod-e magad, mint Simon. Hogy ott van Jézus, mert Jézus ott van, ha meghívod, itt van közöttünk, de valahogy nem ott találod magad a lábadnál, ahol annyira szeretnél lenni, ahogy nem ott találod magad, hogy kiöntöd a szíved Jézusnak, ahol annyira szeretnél lenni. Ez az asszony imádta Jézust. És amikor elment a házból, ő megtapasztalta annak az örömét, hogy megbocsájtottak a bűnei. Nem tudom, Simon mit gondolt a végére, ezt így nem tudjuk, de a keresztény szolgálat nem az, hogy mi egy csomó mindent csinálunk. Nem arról beszéltem ma, hogy ahol ma tartasz az életedben, ott szolgáld Istent, és csinálj egy csomó mindent neki. Az időddel, az energiáddal, nem ez volt a bátorítás, nem erre hív minket a Biblia, hanem arra, amit ez az asszony tett. Ez a szolgálat Istennek, ez az imádat. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Ő ezt keresi. Ilyen szíveket keres. És én annyira szeretném, ha ma ezt meg tudnánk tenni újra. Én igazából azt gondolom, hogy Simon nem tartozott kevesebben Jézusnak, mint ez a bűnös asszony. Csak ez a bűnös asszony már jobban értette, hogy mennyivel tartozik Jézusnak. És szerintem lehet, hogy jó emlékezni arra újra, hogy mennyi mindennel tartoztunk mi az Úrnak. Hogy mennyi bűnünket megbocsájtotta. És azoknak, akiknek sok bocsájtatott meg, azok jobban szeretnek. Én hívlak téged abba, amiben érzem, hogy Isten engem hív, hogy gyere, legyél egy imádó újra. Mert ebből az imádatból nő ki, amire először szoktunk gondolni, hogy mennyi mindent kéne csinálnom Jézusért. Erről a helyről növi ki magát a gyümölcs. De imádat nélkül olyan, mint Simon élete. Ettől jobbat tartogat Jézus nekünk. Én kértem Tibit, gyere légy szíves, hogy egy dalt játszon még el nekünk. És nem kell fizikailag, ha akarod, tedd meg, nem kell fizikailag leborulnod most, de tudod, hogy Jézus most is itt van? Mint akkor Simon házában. Itt van Jézus közöttünk. És én szeretném, ha megtennéd azt, amit ez az asszony tett. Nincs nálunk alabástromkenet, a hajunkkal se kell törölgetni senkinek a lábát. De a szívünket újra odavihetjük imádatra Jézus elé. Leborulhatunk Jézus elé. Attól függetlenül, hogy házas vagy, hogy egyedülálló vagy, hogy elvált vagy, hogy gazdag vagy szegény, férfi vagy nő, diák vagy már diplomás vagy, imád Jézust, az Uradat és Istenedet, mert ő itt van ma közöttünk. És éld át, nem érzés szintjén, de éld át, hogy mit jelent újra, hogy ő megbocsájtotta minden bűnödet, hogy ő imádatra vágyik tőled, mert ő ilyen imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt.